Ezvan. Az Istennek elege lett belőlünk, anyám kétszer mondta ezt nekünk, gyerekeinek, olyan hangsúllyal, hogy most is borsódzik a hátam, ha eszembe jut. Először akkor mondta, amikor már 63 napja egy csepp eső sem esett, és olyan szárazság volt, hogy a legelőre kicsapott tehenek mind az egyszem vadalmafa alá tömörültek, beletörődve abba, hogy a legyek teljesen ellepik őket. Másodszor pedig Csernobil után mondta anyám azt, hogy az Istennek elege lett belőlünk, amikor a szomszéd Bíja nevű gyerek, akivel az anyja az atomerőmű balesetkor terhes volt, szóval ez a Bíja nem csak félkarúnak született 1986. szeptember 23-án, a katasztrófa után pont 5 hónappal, hanem az se volt biztos, hogy fiú-e vagy lány, mindenki himnősnek hívta, de ezt leginkább a bongyor és nagyon nagy haja miatt. Még hogy atomerőmű baleset, mormogta nagyapám is, anyám apja, akit cipeltünk magunkkal mindenhova, ahol épp megtelepettünk. Nem volt ő kolonc, még igazából teher se, de hozzánk tartozott, mint az ég volt a csillagokkal. Mi kisgyerekek voltunk, játszott is velünk, megtanította a fiúkat kacsázni, engem is próbált, de reménytelen esett voltam ilyen ügyeskedő dolgokban. Lyukas markú gyerekként mindenki esett a kezemből, a kútból sem mindig sikerült kimerni a vizet, a tűzgyújtásról nem is beszélve. Nyáron anyám nem használta főzésre a konyhát, kint az udvaron történt minden, az állatok se voltak elzárva, mindenki tette a dolgát. Alkonyatkor kezdtük el a tűzrakást, szigorúan a kiolvasott újságokkal lobbantottuk fel a tüzet, a fadarabokat piramis alakba helyeztük, aztán alágyújtottunk. Nekem sose sikerült, pedig teljes tüdővel fújtam, két kezemmel legyeztem. Jó kürtös lesz belőled a katonaságnál, cukkoltak is a nővéreim, míg én Hefaisztoszhoz imádkoztam. Nővéreim nem bántottak, csak cukkoltak, és amikor egyszerre miatt anyámnak kifakadtam, akkor azt mondta, ők hárman vannak, ennyi belefér. Én voltam a legkisebb négyünk közül, a vakarék. A családi legenda szerint anyám szó szerint kipottyantott, nem volt akkor még se ultrahang, se inkubátor, nem csináltak ügyet belőle, ezt is anyám mesélte utólag. Csak egy kicsit korábban jöttem a világra a kelleténél, a szülésznő azzal nyugtatta anyámat, hogy az a csecsemő, amelyik úgy tud visítani, ahogy ez, mindössze másfél kilósan, az túlél majd mindent, s mindenkit meglátja aranyom. Születésem után 2 hónapig még kétesélyes volt, hogy a torkomból felszabaduló sikoly elég lesz az élethez, hisz besárgultam, vérátömlesztést kaptam, a nővéreim később hergeltek is épp eleget ezzel, hogy ki tudja, kinek a vére folyik benne te. Nagyapám szerint anyám még ekkor se imádkozott az életemért, azt hajtogatta, ha csak az ima segít rajtam, az régen rossz. Anyám nem volt hitetlen, csak egyszerűen nem imádkozással és templommal járással gyakorolta a hitét. Ismerte a Bibliát, néha olvasott fel nekünk. A példabeszédek könyvéből, de gyakorlatias ember lévén nem tudott azonosulni az értelmetlen emberi szenvedés létjogosultságával. A halált elfogadta, apánk halálát, majd a nagyapámét is olyan szépen, józanul kezelte, hogy valóban azt gondoltuk, hogy ez az élet része, a vég pedig az, ahonnan elindulunk. Anyám a papokat ki nem állhatta, és ugyan rosszat nem mondott róluk, de mindegyiket álszentnek és álságosnak tartotta, akiknek a misebor és a persejpénz számít, nem az, hogy a falu legidősebb asszonya siratja egy szem tehenét, amibe belecsapott a ménkő. Anyám erre is azt mondta, hogy ez van, ezt kell szeretni, de hogy egyre több dolog bosszantotta, sőt dühítette a kereszténységet zászlójukra tűzőkkel kapcsolatban, azt mondta, ez van, de nem kell szeretni. Egy ideig próbált még harcolni, magyarázni, jobb belátásra bírni, de ha látta, hogy veszett fejszennyel az egész, akkor feladta. Ilyenkor költöztünk, mentünk tovább. Ez van, harsogtuk, mi is követtük anyánkat. Nővéreim közül a legnagyobbak ikrek, aztán következett Héra, a kedvencem, az anyámé is, mert akkora szíve volt neki, meg kerek, piros, posgás arca, és olyan tiszta tekintete, hogyha belenéztem, Láttam azt a végtelen kékséget, ami a tengert összeköti az éggel. Nagyapám egyedül hérát vette rá arra, hogy a vízen kacsázást ne papírlap vékonyságúra kopott kövekkel, kavicsokkal próbálja, hanem olyan követ dobjon a vízbe, amely úgy néz ki, mint a krumpli. A nehezebb kövekkel vicces dolgok történnek, ezt mondogatta nagyapám, a keze remegett, a nővére meg bajnokként ünnepelte, ha háromnál többször ugrott egy krumpli a vízen. Anyám mind a négyünknek ókori görög nevet adott, többször is hallottuk tőle, hogy ha törökök lennénk, akkor gyönyörű nevünk lenne, mert a török neveknek jelentésük van. A Múzse Tavirózsát jelent, a Jilhán Világegyetemet, de anyám ismert egy lányt, akit Zerdalinak hívtak, ami vadsárga barackot jelent. Valahányszor a törökökkel rukkolt elő anyám, én mindig azzal ütöttem el a poént, hogy nem vagyunk törökök, csak görögök, név szerint. Nővéreim olyanok voltak, mintha Csehov róluk mintázta volna Olgát, Mását és Irinát, Helena kiköpött Irina, Olga Héra, csak Héra jobbkedélyű, Mása pedig Ifigénia, aki egyszerűen hű ahhoz, hogy erősnek született. Később természetesen megértettem és felismertem azt, hogy ha ilyen szimbiózisban élünk anyámmal, az a nővéreim számára az örökölt magányt jelenti. Így éltünk mi, erre emlékszem, aztán jött a szárasság, majd a Csernobil, nagyapám meghalt, mi meg anyánkkal maradtunk négyen, összenőve. Csernobil után nekünk is menni kellett, csak a nagyon öregek vagy elvetemültek maradtak, sokszor megjelentek ők álmomba különböző szellemek formájában. Anyám gyorsan döntött, egy-egy hátizsákba pakoltuk a dolgainkat, kicsi életünket. Napokon át utaztunk, mentünk, hosszú vonatutakra emlékszem, a koszos, homályos ablakokon át ugráló szemeim előtt elvonuló tájakra, erdők, birkanyájak, bivajok, havas csúcsú hegyek és a végtelen idő, amiben belefolytunk, mint patak a folyóba, vonat az alagútba. Ha anyánkat kérdezzük, hogy most akkor mi van, és főleg mi lesz, akkor erősen a szemünkbe nézett, és annyit mondott, hogy ez van, mindig ez. Harminchatodik napja már, hogy ítéletidő tombolt a telepen, ahol az elmúlt 54 évben erre nem volt példa. Hektort, akit mindenki csak Hektornak hívott, ez az állapot kezdte aggasztani, pedig róla igazán nem mondható el, hogy aggódó típus lenne. 54 éve, mióta a telepre költözött, feljegyzett kisnót eszében minden szokatlan, vagy ahogy ő mondta, erősen fura természeti jelenséget. A notesz lapjai az évek során teljesen megfakultak, hol a nap szívta ki, hol a kávésbögre alja hagyott a papíron mély, barna nyomokat, de volt olyan is, hogy egy hétig vert az eső, majd beborította a hó a füzetet, ami ennek megfelelően változtatta lapjainak színét és állagát. Hektor olyan makacsú ragaszkodott ahhoz, hogy feljegyezze a megszokottól eltérő, a telepen előforduló természeti jelenségeket, hogy amikor az a bizonyos notesz a hó alá került, ő pedig mint egy megszállott kereste, már akkor az Istentől származó vészjósló harang első kongatását vélte hallani. Ahogy egyik volt munkatársa 38 éven át minden péntek reggel, akkor is, ha vénasszonyok potyogtak az égből, felúszta a cipőjét, és elgyalogolt a legközelebbi postahivatalba, ami 15 kilométerre volt, és feladta, megtette a lottószámait. 38 év után egy márciusi pénteken Hektor volt munkatársa arra ébredt, hogy a macskájába beléütött a ménkű, és kinyúlva, háton fekve, lábait a mennyezet felé tartva, feküdt megdermedve. A megrökönyödéstől szóhoz se jutó volt munkatárs isteni jelnek tekintette macskája mennyből jövő kivégeztetését, így azon a pénteken nem gyalogolt el a legközelebbi postahivatalba. És mit ad Isten? Pont akkor, 38 év után először történt meg, hogy Hektor volt munkatársának a meg nem tett számait húzták ki. Hogy ezek után mi történt pontosan Hektor volt munkatársával, arról sok legenda keringett nem csak a telepen, hanem a legközelebbi kocsmában is, Maradjunk annyiban, hogy Hektor volt munkatársa, többet nem az az ember volt, akinek előtte hitték. Egyesek szerint dühében teljesen megzavarodott, és olyan dolgokat kezdett el művelni, mint a bálnavadászat, csak hogy a telepen és a környéken sehol egy tó, nemhogy tenger vagy óceán. Egy kisebb folyó egyik elágazásáig elég sokat kellett gyalogolni. Mások szerint az elpusztult macska lelke költözött Hektor volt munkatársába, ezt azzal magyarázták, hogy a jó ember többször hallották hangosan nyávogni. Ekkor fogadta meg Hektor, hogy amíg csak tud, minden természeti furcsaságot feljegyez a noteszébe rendületlenül. De hát ő sem volt hülye, hogy amikor a füzete eltűnt, ne tekintse azt isteni jelnek. Összepakolt egy hátizsákba, ahogy az anyjától tanulta, és útnak indult. A hátizsák oldalába rakta anyja hamvait egy kancsóba. Elhatározta, hogy annyi év után megkeresi nővéreit, hogy együtt szórják szét a hamvakat a Dunadeltába, a Szentgyörgyák torkolatánál, a Szakalin szigeteknél. Menne a Bisztroje csatornához, de a háború miatt nem mer. Valamikori térképrajzolóként nehezére esik elfogadnia, hogy az évtizedeken átkészített légifotók alapján térképek különböző finomságú csőtollakkal precízen, hibátlanul semmit se érnek. A hazai térképészeti feladatokon kívül számos atlaszhoz is ő készítette a térképek vonalas rajzait, a munkáját mindig áhítatta vették kézbe a munkatársak. Természetesen a háborút az egykori térképész szemével is nézi, Kijev, Lvov és Harkov hajda még a Szovjetunió részeként szerepelt, aztán Ukrajna önálló lett, a városnevekből pedig Kijev, Lviv meg Harkiv lett. Biciklire ül, elhagyja a telepet. Végig teker az utcákon, amelyeket ő nevezett el 50 évvel ezelőtt. Mosoly, kedély, derű, nővér, testvér, öröm, tűz, ilyen utcanevek vannak. Könyvbe lábad a szeme, megjelenik előtte egyik nővére Héra pirosposgás arca és üde tekintete. Az anyját utoljára a 75. születésnapján látta. Volt egy furgonja, azzal ment mindenhová, gyakorlatilag abban lakott. Nem fogadott el segítséget. Egy évvel korábban tüdődaganattal műtötték, kissejtes karcinóma. Az orvosok azt mondták, hogy agyi áttétes. Akkor 7-8 hónapja volt még hátra. És akkor azt mondta, hogy elutazik, visszamegy a Dunadeltához, mert szép emlékei voltak onnan. Anyámnak volt egy könyve, a Végső kiút, ami tippeket adott az öngyilkossághoz, ha szeretnénk véget vetni az életünknek. Olyan, mint egy receptkönyv, anyám magánál hordta biztonság kedvéért. Nem akart már több időt kórházban tölteni. Kösz, nem, mondta nekem. Jó élete volt, azt is mondta. Imádott minket, gyerekeit, és sok szép helyre eljutott. Látott szarvasokat a vadonban. Nagy fehér pelikánokat a Dunadeltában, ahogy ereszkednek le. Ezeket újra akarta látni, és úgy elmenni. Segíteni akarok neki. Ugyanolyan a vonatszag, mint 60 éve állapította meg, ahogy felszállt rá. A telepen volt egy régi, 740-es szedán Volvo-ja egyetlen tulajdona. A műszakja rég lejárt, de ott az senkit se érdekelte. Régi térképe volt, attól is tartott, hogy túl kevés már az ő tudása az új utakhoz. Nem tévedne el, ahogy anyánk se tévedett el soha, pedig ő sokszor nem tudta, hova tart. A vonaton észrevétlen volt, végig a tájat nézte a koszos, homályos ablakon át. Pihenésképpen térképet rajzolt. Ahogy a vonat befutott a fővárosba, Hektor hirtelen indítatásból úgy döntött, hogy leszáll, és megkeresi nővérét, Hérát. Ösztöneit követve zuhant bele a nagyvárosi estébe, magával sodorta a fény és emberáradat, a külvárosi szemét és a rothadás szag, minden, ami annyi év után szembe jött vele. Forgott a gyomra, öklendezett, úgy érezte magát, mint a beteg a műtőasztalon, amikor elkábítják, de még érzékeli a valóságot maga körül. Teljesen kiszolgáltatottan. Rettenetesen éhes volt, két napja nem evett rendesen, de az nem volt újdonság, így élt, ennyit evett, amennyit a szervezete minimálisan igényelt működéséhez. Az eleje volt nehéz csak, nem sanyargatta magát, talán egy kicsit mégis, de hamar alkalmazkodott ehhez az új helyzethez. Mindent meg lehet szokni. Egy útszéli bódénál saormát vett, sört kért hozzá. Jól esett. Kicsit műze volt, el is mosolyodott azon, hogy a hús a saormában nem is állatból, hanem a hűtőládából került. Gondolta, megkérdezi biztos bárány húse, de letett róla. Tudta, de nem firtatta. A bódék körül ólálkodó suhanc némi pénzért cserébe vállalta, hogy elkalauzol. Hová kísérjem? Kérdezte. A kamilliánusokhoz. Mondtam, amire a fiú nagyot nézett, de a pénzt már eltette, nem volt visszaút. Ennyi idő után lenyűgözött a város. Tempósan haladtunk, a fiú bizonyára nem először kalauzolt megfáradt idegeneket. Nem beszélt, nem kérdezősködött, ha megálltam valamit megnézni, türelmesen várt, nyomogatta közben a telefonját. Belevitt a város sűrűjébe, azt hiszem, amit már pár óra alatt látni lehetett, mindent láttam. És hallottam. Beszédfoszlányokat kocsmák előtt, az utcákon, a járdaszéleken. Lányokat, ahogy illegetik magukat épületek kirakataiban. Tolvajokat, akik rendőrök üldözése elől menekülnek. Csapkodó ablakokat, ajtókat, a csapkodást követő néma csendet. Ahogy nyakamba vettem a várost, onnantól kezdve szabad esés volt, és nem tudni, kinyílik-e majd az ejtőernyő. Bementem egy szórakozó helyre. A suhanc ekkor le is lépett. Megittam még egy sört, egy hölgy, teljesen átlátszó ruhában odajött az asztalomhoz, majd hirtelen az ölembe huppant. Hány éves? Kérdezte, de meg se várta a választ, és folytatta is, hogy milyen fiatalosan nézek ki. Ritka az ilyen manapság. A férfiak meggyötörtek, elhasználtak. Hátulról liceum, előről múzeum, mondta ő, akinek pár foga volt csak. Az aszalt szilva is gyümölcs, folytatta nevetve, aztán kajánul rám vigyorgott. Ekkor hirtelen ott termett két tagba szakadt férfi, az egyik lefejelt, a másik gyomron vágott. Erre emlékszem csak, meg a gyorsuló szabadesésre. Még hallottam, ahogy a bankkártyám, telefonom után kutakodtak, hiába egyik se volt nálam. Térképrajzoló vagyok, és hérát keresem, nyöszörögtem, de valószínű már csak gondolatban. Összecsuklottam. Arra ébredtem, hogy az aszfalton fekszem, a járda szélén mindenem fáj, sós véremet nyelem. Próbálom a szemeimet kinyitni, óvatos vagyok, okkal. A hátam rettenetesen fáj, eltörhették pár bordámat, gondolom. Nem merek mozdulni, minden mozdulat életveszélyes lehet. A végtelen kékség beszél hozzám, vagy csak halucinálok. Neked mi a kereszted? Kérdem tőle. Az önsorsrontás. Hogy nem tudok magammal, a helyzettel, a romló világban, a romló világgal együtt élni. Gyűlölöm azt, ami van, a háborút, az inflációt, a mindent felülíró keserűséget. Hogy mindenki meghal körülöttem, körülöttünk, a férjem, anyánk, én meg itt élek. Hogy nincs vége. És nekem mi a keresztem? Teszek fel újabb kérdést, a szemem még mindig csukva. Jobb is így, a kinti sötétséghez nem kell látni. Jó pár perces csend következik, már azt hittem, hogy ez is csak a hallucinációm része, amikor a kékség végre megszólal. A te kereszted az, hogy máshol, máshogy szeretnél lenni, mint ahol és ahogy vagy. Nem baj ez, csak fogadd el. Ez van, és ennek így kell lennie.